Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat az Új Szövetségnél, a Péter első levelénél, és a 4. rész 7. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Álljunk föl, és így hallgassuk az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Péter első levele, 4. rész 7. verstől. Olvasom, ez a 264. oldalon található az új fordítású Bibliában. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgulódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, és megvalljuk neked, hogy a Te igédre akarjuk az életünket építeni. Hisszük a Te igédet, hisszük, hogy jó és igaz, ami tanításunkra, feddésünkre, bátorításunkra, intésünkre. Köszönjük neked. Most itt lehetünk a Te jelenlétedben, megnyitjuk a mi szívünket a Te üzeneted előtt. Amen. Amen. Foglaljuk helyet. Amiről ma szeretnék szólni ez alapján, az ige alapján, az itt a 11. versben van, aki szeretné követni így az igében is, mégpedig ez, hogy mind Isten igéit, tehát hogyha valaki prédikál, akkor úgy mondja szavait, mint Isten igéit, vagy pedig, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, tehát ha valaki szolgál, akkor úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Nyilván nem arról van itt szó, hogy csináljunk úgy, mintha az Istentől való erővel végeznénk a szolgálatunkat, vagy tanítsunk úgy, vagy beszéljünk úgy, mintha az Úrtól lenne, hanem sokkal inkább az van benne, hogy úgy tegyük ezt, hogy az Istentől való erővel. Nem tudom, hogy értik-e a kettő között a különbséget, és hogy így szoktuk ezt tenni. Így szoktuk-e tenni a szolgálatunkat, az életünket, hogy Istentől való erővel, vagy pedig szolgálunk, tesszük a dolgainkat, de nem merjük azt mondani, hogy hát ezt az Úrtól való erővel tettük, hanem hát végül is a legjobb szándékunkkal tettük. De itt Isten igéje azt mondja, hogy úgy tegyük, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Tehát Isten lelke által. Hát erről szeretnék ma szólni. Tamás említette, hogy ennek a hónapnak a témája a szolgálat. Ez még mindig sokkal jobb, mint a jövő hónapnak a témája. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az. Valaki esetleg? Hát az a munka lesz, ugye? Úgyhogy a szolgálat az ilyen értelemben egy sokkal szebb és nemesebb dolog. Bár tudjuk azt, és pont erről szól ez az egész év, hogy ez így nem igaz. Hanem mégis mindent tudunk az Úrban tenni, és a tervezgetéstől, a munkán át, a hobbin keresztül, a szolgálaton keresztül, vagy az Úrban tesszük ezeket a dolgokat, vagy nem, és akkor pedig értéktelen az egész. Hát a mai hónapnak a témája a szolgálat, és ma is erről szeretnék szólni. Tudjátok, az évnek a fő mottója, hogy kapcsolat Krisztussal, és kapcsolat a testvéreinkkel, és minden témában ezt a két gondolatot nézzük át, tehát hogy hogyan is tudunk úgy szolgálni, hogy közben kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és hogy a mi szolgálatunk az egyébként pedig kapcsolat a testvérekkel is, hiszen a mi szolgálatunk, a lelki ajándékok szerinti szolgálatunk az egymás felé van. Tehát nem csak úgy általában szolgálunk, hanem egymásnak szolgálunk. Itt ebben az igében ez háromszor is előfordul, hogy úgy szolgáljatok egymásnak. Tehát ma erről lesz szó, hogy hogyan is tudunk így Isten erejével szolgálni, és ezen belül pedig konkrétan a lelki ajándékok általi szolgálatról, hiszen ez a rész pontosan erről szól. Péter levelében egyébként a negyedik rész, az három része tagozódik. Az első, az 1-től 6-ig, hogyha elolvassa valaki otthon, akkor az a krisztusi lelkületet írja le. Tehát itt kezdődik, ezzel indít Pál, hogy milyen is a krisztusi lelkület. Hát erről ma nem lesz szó, de ha valakinek van ideje, meg kíváncsi rá, akkor olvassátok el a negyedik rész első 6 versét. Utána van szó a krisztusi szolgálatról, és végül pedig a Krisztusban való bizalomról, a Krisztusban való hitről van szó. Úgyhogy ide a lelkület és a hit közé ékelte be Pál ezt a néhány mondatot, ami arról is szól, hogy hogyan is tudunk mi az Istennek szolgálni. Szeretnék egy gondolatot mondani nektek, hogy a Szent Sátorban, ahol az Isten szolgálata folyt az Ószövetség időkben, ott voltak edények. A Szent Sátorban levő edények tulajdonképpen ezeket nem használták háztartási célokra, hanem csak az Isten szolgálatára. De azt szeretném mondani nektek, hogy nem azért voltak szentek ezek az edények, mert nem használták őket háztartási célokra, hanem azért voltak szentek ezek az edények, mert Isten szolgálatára használták őket. Tehát önmagában attól, hogy úgymond nem használjuk magunkat világi, esetleg bűnös dolgokra, nem vagyunk szentek. Nem ettől vagyunk szentek. Hanem szentek akkor vagyunk, és attól vagyunk, hogyha az Isten szolgálatára használják az életünket. Az Isten szolgálatára használja Isten lelke az életünket. Ez nem jelenti azt persze, hogy használhatjuk világi dolgokra a testünket, az az alap, hogy azt nem használhatjuk, de attól még nem vagyunk szentek. Hanem akkor leszünk szentek, hogyha az Isten szolgálatára van használva mi az életünk. És tulajdonképpen a lelki ajándék az egy ilyen dolog. Az egy olyan ajándék, amit Isten azért ad, hogy aztán ezen az ajándékon keresztül az Isten használni tudjon bennünket. A lelki ajándék, úgy is mondhatnám, hogy egy csatorna, ami önmagában tulajdonképpen nem működik, hanem csak Isten lelkének az ereje által. És akinek van ilyen ajándéka, és úgymond az ő életét odaadja Isten szolgálatára, akkor Isten lelke azon keresztül tud átáramolni, és azon keresztül tud szolgálni, és azon keresztül tudja építeni a gyülekezetet. A lelki ajándék az egy olyan ajándék, ami kizárólag Krisztus egyházának az építésére adatott. Ugye vannak egyéb tehetségeink, sorolhatnék sok mindent, azokat tudjuk használni a világnak az építésére is. Például valaki mérnök, akkor tud hidakat tervezni, valaki zenész, akkor meg tudja gyönyörködtetni az embereket, és így tovább, és így tovább. De a lelki ajándékra azt mondja Istennek az igéje, hogy az a gyülekezet az egyháznak az építésére adatott. Még akkor is, amikor ezt kifelé használjuk, tehát még evangelizálunk, hiszen akkor megnyerünk embereket Krisztusnak. Tehát egy ilyen ajándékról lesz ma szó, és arról lesz legfőképpen szó, hogy hogyan is tudjuk ezeket az ajándékokat használni, hogyan tudunk szolgálni egyáltalán ezekkel az ajándékokkal. Milyen az a gyülekezet, amelyikben mindenki az ő lelki ajándékának megfelelő módon szolgál? Mit gondoltok, hogy milyen az a gyülekezet? Tudtok mondani elképzeléseket, hogy azt mondja Tamás, hogy jó, vagy élő, ideális. Hát ezek ilyen jó általánosságok, valami konkrétabbat mondjatok, de ezek is jók egyébként. Milyen az a gyülekezet, amelyikben Isten lelke által szolgálunk egymásnak? Ezek is jók voltak, nem azért mondtam, hogy rosszak, csak hogy még lehet esetleg, biztos még lehet eszetekbe juthat konkrétabb dolgok is. Hűséges az a gyülekezet Istenhez. Aztán Hogy? Működik az a gyülekezet, azt mondja Nóri. Ugye, hogy minden gyülekezet valahogy működik, az is, amelyik ugye nem követi Krisztust, de gondolom, arra gondolt Nóri, hogy úgy igazán működik az a gyülekezet. Aztán még milyen az a gyülekezet, amelyikben Isten lelke által erős? Ez jó gondolat, igen. Abban ott van Istennek az ereje, és úgy erős, mint ahogy Krisztus is erős volt, amikor itt járt. Tudjuk azt, hogy ő nem az erejét fitoktatta, de mégis, ahol ő megjelent, ott lehetett érezni, hogy itt van valami sokkal több, mint egy ember. Olyan az a gyülekezet, ahol ott jelen van Krisztus, és ilyen értelme Krisztus ereje. Aztán még boldog. Boldog az a gyülekezet. Szolgáló az a gyülekezet. Igen, boldog, egy pillanatra még itt megállok, hogy olyan emberek vannak ott, akik boldogok. Igazán boldogok, és akik meg vannak elégedve az élettel. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek problémáik, de mégis van egyfajta boldogság az életükben. Aztán szolgál ez a gyülekezet. Olyan ez a gyülekezet, ahol mindenki tesz valamit, és nem kényszerűségből, ahogy itt az elején Tamás kérdezgette, vagy mondta, hogy ugye mit is jelent a szolgálat, hanem egyfajta belső késztetésből. Aztán még nyitott a világra az a gyülekezet. Igen, tehát nem bezárkózó az a gyülekezet, hanem befogadó az a gyülekezet. Aztán még vonzó az a gyülekezet. Tamás? Aha, Istenre mutat az a gyülekezet. Aztán még nekem eszembe jutott az, hogy öröm van abban a gyülekezetben. Istentől való öröm van abban a gyülekezetben. És hát még a legnagyobb, amit lehet már mondhatok is, hogy egy valódi szeretet van ebben a gyülekezetben. Egyébként megfigyeltem, hogy ahol a lelki ajándékokról szól Isten igéje, ott mindig meg van említve nagyon erőteljesen a szeretet. Nézzétek meg, hogy a korintusi gyülekezetben, ahol hát a lelki ajándékok tekintetében voltak különböző problematikák, és ott Pál sokat tanít erről, és két ilyen tanítás közé rakta be a szeretet himnuszát. Vagy pedig itt is, amikor a lelki ajándékokról beszél, azt mondja, hogy az egymás iránti szeretetben legyünk kitartóak. Hogy úgy néz ki, hogy az a gyülekezet, ahol a lelki ajándékok működnek, és jól működnek, ott valamilyen isteni szeretetnek kell jelen lenni. Hogy az isteni szeretet nélkül nem tud működni egy gyülekezet lelki ajándékaival. Tovább lépve, ugye az ajándékoknak, a lelki ajándékoknak van egy isteni oldala, és van egy emberi oldala is, majd mindjárt megmondom, hogy mire is gondolok. Az isteni oldala az, hogy azt mondja Isten igéje, hogy aki megtért, aki átadta az életét Krisztusnak, az kap lelki ajándékot. Mindenki. Tehát senki nincs olyan, aki ne kapott volna lelki ajándékot. Valaki, most emberi mércével nézem, nagyobbat, kisebbet, kevesebbet, többet, de mindenki kap arra, hogy szolgáljon vele. És az az érdekes, hogyha például a korintusi gyülekezetet megvizsgáljuk, hogy nem tudom, aki ismeri így a korintusi gyülekezetet, mit mondhatnánk rá, hogy a korintusi gyülekezet el volt látva lelki ajándékokkal? Ugye? Volt ott bőven. Talán mondhatjuk, hogy a legtöbb lelki ajándék, ami meg van említve, az ott volt. És a korintusi gyülekezet az egy olyan gyülekezet volt, amilyet leírtunk itt most az előbb. Ilyen gyülekezet volt? Hát nem ilyen volt. Ugye? Nagyon nem volt ilyen. Mondhatnánk úgy, hogy szinte az ellentétje volt mindannak, bár hozzáteszem, hogy nézzétek meg, hogy Pál úgy kezdi a levelét a korintusiakhoz, hogy az Isten a Krisztus gyülekezete. Tehát azért a korintusi gyülekezetre nem úgy gondolt Pál, hogy az valami tévedés, tévút volt, hanem az Krisztusnak a gyülekezete volt, de mégis nem jól működtek ott a dolgok. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy pusztán az, hogy Isten ad ajándékot, most úgy kell mondanom, hogy az kevés ahhoz, hogy ez jól működjön. Úgy néz ki, hogy kell hozzá az ember, hogy ezt hogyan is használja. És bár mondhatnánk, hogy micsoda dolog, hogy inkább jó lenne, hogyha Isten úgy lenne vele, hogy hát aki kap egy lelkiajándékot és nem jól használja, Hát akkor azonnal sztornozni kéne azt az ajándékot, nem? Hát micsoda dolog, hogy egy lelki ajándékkal valaki úgy nyilvánul meg, mint mondjuk a korintusiak. Jó lenne ez? Hát legalábbis, hogyha magunkra nézünk, vagy ha magamra nézek, akkor nem lenne jó, mert akkor nagyon minimális lenne az a idő, amikor éppen tudnám használni az ajándékaimat. Isten kegyelmes. És annyira kegyelmes, hogy úgy néz ki, hogy néha működnek ezek az ajándékok valami módon, úgy is, hogy igazából az emberi oldallal van valamilyen probléma. Valamilyen súlyos probléma. Isten oldalán soha nincsen probléma. Az Isten adja azt az ajándékot. És hogyha valami nem jól működik, vagy ha mégsem úgy, akkor úgy néz ki, hogy az emberi oldallal van valami gond, és erről szeretnék ma beszélni, hogy hogyan tudunk igazán nyitottak lenni ezekre az ajándékokra, hogyan tudjuk úgy használni őket, hogy az áldás legyen, és hogyan tud a mi gyülekezetünk ebbe az irányba még előrébb haladni, mert egyébként, amikor Berta Lacival így beszélgettünk erről a témáról, akkor amikor így végignézte Laci is, meg én is a gyülekezetünket, akkor azt láttuk, hogy nagyon-nagyon bőségesen ellátta Krisztus a mi gyülekezetünket ilyen ajándékokkal. És hogy jó ez a gyülekezet, és azt gondolom, hogy talán amit mondhatok, az nagyon sok tekintetben igaz a mi gyülekezetünkre, de nyilván tudunk ebben növekedni, meg jó tudni azt, hogy hogyan tudunk ebben még kiteljesedni, és hogyan tud még inkább Istennek az ajándékai, hogyan tudnak inkább, még inkább működni. Azt olvassuk itt Isten igéjében, hogy a prédikátor úgy mondja a szavait, mint Isten igéit, és aki szolgál, az meg úgy szolgáljon, mint aki ezt isteni erővel végezte. Egyébként érdekes, hogy az apostolok cselekedetben, amikor a diakónusokat választották, tudjátok, azért, mert az apostolok szolgáltak az asztaloknál, és nem volt idejük az imádkozásra, tanításra, és akkor választottak diakónusokat, szolgálta őket. Ugyanez a kettős ilyen felcsoportosítás van, hogy vannak, akik szolgálnak így az imádságban, az igében, és vannak, akik szolgálnak egyéb szolgálatokban, és van, amikor valaki az igével szolgál, és valaki éppen egy másik jellegű szolgálat, tehát ez egy ember is lehet, aki különbözőképpen szolgál. Ezt csak azért mondom, hogy itt, amikor ezt olvassuk, akkor tulajdonképpen úgy is vehetjük, hogy Péter itt a lelki ajándékok összességére mondja, tehát, hogy akár valami az igével kapcsolatos bizonyságtétel, tanítás, prédikás, profétás, ilyen ajándékot használsz, akkor is úgy használjad, hogy azt az Isten mondja, vagy akár, ha bármi más ajándékot használsz, gyógyítást, vagy bátorítást, vagy segítést, vagy bármilyen szolgálatot, akkor azt az isteni erővel végezzed. Hát nem tudom, milyen szolgálatot végeztetek legutóbb, amire emlékeztek, hogy szolgálatot végeztetek. Hát, még Nórinak éppen könnyű dolga van. De mindenki meg tudja ezt, fogalmazd meg magadba, hogy mit szolgáltál legutóbb. És egy kérdés, hogy tudod mondani, hogy azt az isteni erővel végezt azt a szolgálatot? Mert itt Isten arra bátorít bennünket, hogy így tegyük. Vagy pedig hát valamiféle emberi rutinból csináltad. Mert egyszerűen megy. Hát nyilván mindenki ki tudja söpörni a folyosót emberileg, nem? Hát az bárki, behívhatunk az utcáról valakit, és kisöpri. De Isten igéje azt mondja, hogy úgy tegyük ezt, hogy isteni erővel, tehát hogy ebben is legyen benne az, hogy az Úrtól van ez. Hiszen ha ez nincsen benne, akkor tulajdonképpen egy ilyen világi tekeklubhoz is hasonlíthatunk, ahol szépen megvan mindennek megvan határozva, és akkor így működik a gyülekezet. Igaz, hogy mi ilyen biblikus dolgokat teszünk, de ha nincs benne Istennek az ereje, akkor úgy néz ki, hogy ez nem sokkal több annál. És erről beszél ma Istennek az igéje számunkra, és hogyha egy mondatot szeretném megjegyezni, akkor itt a 11. versben, a második részében azt húzd alá, hogy mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy legyen ez az a mondat, ami ott van benned a következő héten, hogy mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. És ez bármilyen szolgálat, hogy amikor te teszel valamit, az Úrért, akkor ne pusztán emberileg tegyed ezt, hanem mint az isteni erővel tegyed. Emlékszem arra, hogy egész kicsi koromban, 4 éves koromban édesapám vett egy kis mozdonyt nekem, meg 3 vagont hozzá, villanyvasút volt, tehát nem ez a ilyen műanyag gagyi, hanem tényleg ami szuper. Sín is volt hozzá, és fölrakta nekem egy ilyen kis fa táblára, csak nem tudott már hozzávenni, arra már nem futotta trafót. Hát aki már villanyvasút hozott, az tudja, hogy az a trafó azért az fontos, az a lelke a dolognak, mert ugye akkor tud mozogni az a dolog. És emlékszem, hogy összerakta, és nagyon tetszett nekem, és hát úgy használtuk, hogy föltettük a mozdonyt, és akkor az egyik oldalon egy kicsit megemeltük a táblát, és akkor átgurult a vonat a másik oldalra, mozdony nélkül, mert a mozdony nem tud gurulni, aztán utána így emeltük, meg úgy emeltük, és emlékszem arra kicsit olyan szomorkás hiányérzetre, ami volt bennem, hogy hát ez nem az igazi, hogy valahogy szép, jó, meg minden, de nem az igazi. Én csak ennyire emlékszem, és aztán jóval később, aztán egyszer lett egy trafó is hozzá, de azt akartam ezzel nektek elmondani, hogy ilyen az, amikor Isten ad ajándékokat nekünk, de hát nincs hozzá trafó, tehát ugye nem jön rajta keresztül Istennek a munkája, és úgy használgatjuk, és csinálunk dolgokat, de igazából nem működik a dolog. Nincs benne erő, nincs benne az az igazi íz, ami kellene. És azt mondja Istennek az igéje, hogy úgy tegyük ezeket, mint aki isteni erővel végzi. Hogy vágyjuk azt, hogy Isten munkálkodjon. De hogyan tudjuk ezt tenni? Erről szeretnék még szólni itt Istennek az igéje alapján, és egy példát hozni a Bibliából egy emberről, hogy hogyan tudunk így szolgálni. Mert sokszor az a nagy kérdés lelki ajándékoknál, hát nem tudom, mi szokott lenni az első kérdés a lelki ajándékoknál bennetek, hát hogy nekem milyen lelki ajándékaim vannak. Nem, ezt már rengetegen föltették nekem ezt a kérdést, már azt is, hogy nekem, de leginkább azt, hogy szerintem neki milyen ajándéka van, és ez foglalkoztat igazán bennünket. De én azt mondanám, hogy sokkal, de sokkal fontosabb kérdés az, hogy az, amit teszel, azt isteni erővel teszed-e. Mert ha csak egyetlen egy pici ajándékod van, de azt isteni erővel teszed, akkor olyan hatása van a gyülekezetbe, hogy azt nem lehet összehasonlítani semmiféle intellektuális dologgal, amit még lehet tenni a gyülekezetbe. Hogy ez legyen a fő kérdésed, hogy isteni erővel tudod ezt tenni, és az pedig, hogy ma nem is szeretnék arról szólni, hogy milyen ajándékok vannak, illetve hogy hogyan tudjuk meg, hogy milyen ajándékaink vannak, hanem azt, hogy a szolgálatot, az Istennek való szolgálatot isteni erővel végezzük. Ha megnézitek itt Isten igéjét, a 7. vers olvasom újra, mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgulódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, itt kezdődik, tehát előtte Péter mond néhány fontos dolgot, ami úgy tűnik, hogy szükséges az emberi oldalra. Szükséges az emberi oldalra, hogy ha azt szeretnénk, hogy isteni erővel szeretnénk használni az ajándékainkat, és azt szeretnénk, hogy Isten munkálkodjon rajtunk keresztül, akkor ezeket a dolgokat kell tennünk. Azt úgy kezdi, azt mondja, hogy legyetek tehát bölcsek. Úgy is mondhatnám, hogy legyetek éppelméjűek, legyetek egészséges elméjűek. A szónak az eredeti kifejezése egyébként azt jelenti, hogy az üdvösségre törekvő. Tehát egy olyan ember tudja használni a lelki ajándékait, aki abban a tekintetben bölcs, hogy az életét az üdvösségre törekvés határozza meg. Az életét az a cél határozza meg, amit Pál is mondta, ugye Pálnak volt néhány lelki ajándéka, és Pál mit mondott, hogy ő mit csinál? Ő teljes erejéből fut és küzd azért, hogy elérje az üdvösséget. Hogyha ez munkál benned, hogy az üdvösség felé haladsz, és nem az egyéb dolgok vonják el a figyelmedet, ez elengedhetetlen fontos ahhoz, hogy Isten használjon téged. Hiszen ha világi célokért küzdünk, hogyha világi dolgok vannak a mi szemünk előtt, és ha egy szolgálat van, éppen azon gondolkozunk, hogy holnap hogyan tudom megoldani azokat a világi dolgokat, akkor teljesen máshol járok, akkor nem fog működni. Azt mondja itt Péter, hogy legyetek tehát bölcsek, legyetek olyanok, akik céltudatosan éltek, és Krisztusra figyeltek, és az üdvösségre figyeltek. Hogyha ez ott van az életedben, ezt kell mindenképpen előre helyezni, előre tenni ahhoz, hogy aztán utána az ajándékaid tudjanak működni, és isteni erővel működjenek ezek az ajándékok. Aztán azt is mondja itt Péter, hogy legyetek józanok, más szóval legyetek higgadtak. Hát ha most a korintusiakra gondolunk, akkor ő rájuk éppen ez nagyon nem vonatkozott. Tehát teljesen el voltak szállva azoktól a dolgoktól, amiket tettek különleges ajándékokat, de nem lehetett őket nevezni higgadtnak, józannak. Tehát úgy néz ki, nézzétek meg, hogy a lelki ajándék az egy különleges, mondhatnám úgy, hogy csodálatos dolog, amire az ember úgy tekint, hogy ez valami nagyon karizmatikus, fantasztikus dolog az isteni oldalról, és az emberi oldalról meg mit kér hozzá az Isten? Azt kéri, hogy legyél bölcs, és legyél higgadt. Tehát úgy tudod használni, úgy tudod kinyitni az életedet, hogyha az emberi oldalról nézve egy nagyon céltudatos életet élsz, és higgadt módon éled az életedet. Majd fogok mindjárt mondani erre példát. És azt mondja, hogy imádkozhassatok. Tehát még egyet mondanék hozzá, hogyha valakinek nincsen imádkozó élete, hogyha nem az imádságról szól az élete. Olyan jó volt, tegnap találkoztam Csabival, éppen lefüleltem, mert ott az egyetemnél kószált, és kérdeztem, hogy mi áradban van itt a Csabi, és mondta, hogy hát most egy imakörúton van éppen. Mert készül a holnapi igehirdetésre, mert Kőszegen ő fogja most hirdetni az igét. Hogy szoktatok imakörútat tenni? Vagy szoktatok időt, de bőséges időt az imádságra tenni? Mert úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy Isten munkálkodjon rajtunk keresztül, másképpen nem megy. Ez nagyon alapvető dolog, és gondolom, hogy biztos mindannyian tudjuk, de azért jó tudni, hogy Isten igében is ez van, és azt mondja itt Péter, hogy ahhoz, hogy isteni erővel szolgáljál, ahhoz bölcsnek, józannak kell lenned, hogy imádkozhassál, hogy az Úrral tölthessed az idődet. És utána jön az, amit már említettem, azt mondja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Először csak, amikor olvastam, akkor az volt bennem, hogy az egymás iránti szeretet. Ezt vettem észre. És aztán észrevettem még egy szót benne, hogy az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Úgy néz ki, hogy az a gyülekezet, amelyik a lelki ajándékait használja, ott a szeretet kitartó. Hát ugye szükség van a kitartó szeretetre, mert nem vagyunk tökéletesek, és hát időnként belegyalogolunk egymás lelki világába, és ezeket el kell hordoznunk egymásnak. De ezt nem tesszük meg, hogyha a gyülekezetben nincs ott az isteni szeretet, akkor nem lesz olyan az a gyülekezet. Nem fog tudni Istennek a lelke munkálkodni ebben a gyülekezetben. Úgy néz ki, hogy kitartó szeretetnek kell lenni a gyülekezetben ahhoz, hogy ez igazán működjön. És talán a legfontosabb szempont az ez kell, hogy legyen. Olyan gyülekezet, ahol igazi szeretetben élnek egymással a testvérek. És nézzétek, csak van itt még egy kicsit meghökkentő félmondat is, hogyha valaki előtt ott van az ige, akkor látni fogjátok, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. Na nem úgy kell erre gondolni, hogy ugye a szeretettel azt mondjuk, hogy nem érdekes a bűn, mert itt van bőven szeretet, úgyhogy akkor bűnözhetünk is, azt majd a szeretetünk elfedezi. Nem ilyen formában, hanem olyan módon, hogy tudjátok, ahol kitartó szeretet van egymás felé, ott a megbántások, azok a dolgok, amiket elrontunk, azok nem úgymond az ördög kezébe kerülnek, és nem úgymond a keserűségbe fognak kitöltetni, hanem a szeretetnek a légkörében tudnak megoldódni. És úgy néz ki, hogy ez az a gyülekezet, ahol ilyen kitartó szeretet van egymás felé, amelyik igazán tudja használni a lelki ajándékait, mert elfedezi a szeretet a bűn ilyen formában. Mindjárt fogok mondani egy példát az egészre. Gondolkoztam, és így néztem a Bibliát, hogy milyen karizmatikus embert lehetne példának venni a Bibliából. És tudjátok, találtam egy nagyon karizmatikus újszövetségi embert. Szerintem nem fogjátok kitalálni, hogy ki az. Úgy hívják, hogy Barnabás. Barnabás. Ismeritek Barnabást a Bibliában? Ő nem egy ilyen, azért is választottam őt, mert ő hát nem a legnagyobb sztár az Új Szövetségben, hogy úgy mondjam, hanem egy csöndes katonája Krisztusnak. De nézzük végig az ő életét, csak nézzünk bele egy picit, hogy milyen módon is használta őt az Isten. Barnabás volt az, aki amikor Pál apostol megtért, akkor Pált fölkarolta. Tudjátok, Pál volt az, aki üldözte a keresztényeket, és megtért, és gondolta Pál, hogy akkor innentől kezdve beáll a keresztényeknek a sorába, és rögtön evangélizál meg, stb. De a tanítványok egy kicsit húzódoztak tőle, ami végül is hát érthető volt, mert ugye azelőtt hát mindenkit gyilkolászott, és nem bíztak benne pontosan. És tudjátok, ez a Barnabás volt az, akinek úgy tűnik, hogy volt egy olyan lelki ajándéka, hogy mélyebbre látott. És volt, mondom most azt, hogy lehetek bölcsek és higgadtak, hogy amikor találkozott Pállal, akkor ő nem pusztán Pált nézte, nem azt a helyzetet nézte, hanem előre tudott tekinteni, Isten beleengedett neki nézni az egész üsztörténelembe, és látta azt, hogy ez a Pál, ez egy olyan valaki, akit Isten használni fog hatalmas dolgokra. Nem azon gondolkozott, hogy most veszélyes-e Pállal együtt szolgálni, nem veszélyes, vagy stb., hanem ő neki, úgy mondanám, az élete az arról szólt, hogy az üdvösségre hogyan lehet törekedni neki, meg az egész közösségnek. És higgadt is volt, ha nem parázott be, ugye Páltól, hanem higgadtan, odament és felkarolta őt. Én azt gondolom, hogy ehhez egy igen különleges lelki ajándék kellett Barnabásnál, mert ezt nem sokan vállalták be. Még az apostolok is húzódóztak Pál apostoltól, de Barnabásnak adott Isten akkor egy ilyen csodálatos ajándékot, amit ő használni tudott. Aztán azt is tudjuk a Bibliából, hogy Barnabás egy imádkozó ember volt, hiszen amikor kiküldték Pált és Barnabást az első misszióútra, akkor úgy kezdődik az a történet, hogy amikor pedig ezek a vezetők, amik között ott volt Pál is, meg Barnabás is, együtt voltak, és szokás szerint imádkoztak. Tehát azt is látjuk Barnabásról, hogy egy olyan valaki volt, aki rendszeresen imakörutakon vett részt, rendszeresen imádkozott, és az Úr előtt volt. És ott van még az, hogy mi van a szeretettel. Emlékeztek rá, van Pál és Barnabás között volt egyszer egy elég durva konfliktus. Úgy mondja az ige, hogy meghasonlás támadt közöttük. Mégpedig azon, hogy János Márkot, aki aztán később megírta az evangéliumot, magukkal vigyék-e, mert ez a Márk, ez legutóbb félúton lelécelt, és Pálnak nem tetszett ez a dolog, és azt mondta, hát ilyen ember elő nem megy. És nézzétek csak, mi volt Barnabásnak az ajándéka? Az volt az ajándéka, hogy azokat az embereket felismerte, akik éppen most külsőleg úgy látszik, nem alkalmas, meg talán nem is éppen jó dolgokat csinál, de van benne Isten, azt az ajándékot adta neki, hogy felismerte azt, hogy ezzel az ember érdemes foglalkozni. És Barnabás mellé állt Márknak, és Pállal pedig jó összebalhéztak, és külön váltak. És honnan tudjuk azt, hogy a kitartó testvér szeretet benne volt Barnabásban, meg egyébként Pálban is? Onnan, hogyha elolvassátok az első korintusi levelet, meg a kolossé levelet, akkor ami már jóval ezután íródott, tehát Pál már jóval ezután írta, akkor Pál nagyon nagy szeretettel ír Barnabásról. Tehát Pál nem hordozta magába ezt a haragot, hogy na, ott ez a Barnabás, micsoda egy, miket csinált, meg keresztbe tett nekem, meg stb. Stb. Hanem úgy néz ki, hogy a szeretet elfedezte ezt a bűnt. Úgy tudnám mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy én egész biztos vagyok benne, hogy ők ezt az Úr előtt rendezték. Tehát nem úgy fedezte ezt a bűnt el, hogy nem volt rá szükség Krisztusnak a keresztjére, hogy ez a bűn megoldást nyerjen, de úgy fedezte el, hogy Pál és Barnabás között nem történt igazi törés, hanem szeretetben tudtak maradni. Hát ilyen volt ez a Barnabás, és volt neki egy lelki ajándéka, isteni erő volt ebbe a lelki ajándékba, és mi volt a gyümölcse ennek a lelki ajándéknak? Hát Pál maga, meg Márk maga, utána gyümölcse volt Pál szolgálata, az ő lelki ajándékának, és gyümölcse volt az egész keresztény egyház, hiszen aztán Pál munkáján keresztül ment. Hogy nézzétek meg, hogy ez a Barnabás nem volt egy nagy sztár, de mégis engedte azt, hogy Isten ajándéka rajta keresztül erővel kiteljesedjen. És volt szüksége az erőre, amikor ott volt Pállal, és ott volt Márkkal, meg volt szüksége az erőre, amikor küzdöttek végig a missziós úton, és még csomó minden máskor is, amit nem is tudunk, de úgy néz ki, hogy Istennek az ajándéka, az így működik. Akár lehet ez különlegesebb ajándék, mint ami Pálnak voltak különlegesebb ajándékai, akár lehet amelyik ilyen, úgymond ilyen háttér ajándék, mint Barnabás, egyébként a Barnabás csoport, missziós szervezet ezért is választotta ezt a nevet, mert ők azt vallják magukénak, hogy szeretnének segíteni olyan embereknek, akiket Isten akar használni, de most segítségre szorulnak. Ez Barnabásnak a munkája és az üzenete, és ezt ő egymaga nem tudta volna megcsinálni, hanem csak az Istentől való erővel. A szeretet légkörében tudnak működni az ajándékok, és ezért mindennél fontosabb, hogy ha itt vagyunk most a gyülekezetben, és vágyjuk azt a gyülekezetet, amit leírtunk, és vágyjuk azt, hogy mind jobban kiteljesedjenek az ajándékok, akkor a legelső dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy legyünk hosszú tűrőek a szeretet gyakorlásában. Legyünk kitartóak a szeretetnek a gyakorlásában, és ha az ördög rá akar venni bennünket bármilyen szeretetlenségre, akkor azonnal, hogy gyújladjon föl a lámpa, és mondjuk azt, hogy nem, ezt nem fogod velem elérni. Mert tudom, hogy ez arra megy ki, hogy egy gittegyletet csináljál a gyülekezetünkből. De ebből nem hagyjuk, hogy gittegylet legyen, mert én szeretni akarom az én testvéremet. És én nem akarom, hogy az ördög keserűséget hozzon az életembe. Tehát az emberi oldal, emlékeztek, mondtam, van az isteni oldal a lelkiajándékba, ami működik, amit Isten odaad. De az emberi oldalnak a legelső és legfontosabb része, hogy a szeretetben nem engedek. Nem engedem, hogy az ördög rávegyen, hogy a szeretet meghidegüljön a közösségünkbe, az életemben, a családomban és bárhol. Mert ha ezt elérte, akkor nyert ügye van. Akkor nem fog működni az ajándék. A másik, amit látunk, amit még tudunk tenni, amit itt olvastunk, hogy próbálunk bölcsek lenni abban az értelemben, hogy az életünket nap mint nap odaigazítjuk az üdvösségnek az irányába. És azokat a dolgokat tesszük előtérben, amik az üdvösség felé vannak. És nem világi célokért harcolunk és küzdünk. És azt mondja még, hogy fontos a higgadság, és fontos, hogy imádkozó életet élj. Fontos, hogy imádkozzál a testvéreidért, hogyha most egy gyülekezetben gondolkozunk, és a lelki ajándékban nem is lehet másban gondolkozni, mert a lelki ajándék az nem egyénhez tartozik tulajdonképpen, hanem tudjátok, hogy kinek adta a lelki ajándékot? Isten, amikor adja. Kinek adja? Hát a gyülekezetnek adja. Tehát nem nekem adja, vagy neked, hanem a gyülekezetnek adja. És ilyen értelemben, amikor egy gyülekezet a lelki ajándékokért könyörög, akkor hogy kell könyörögni, hogyha imádkozom, akkor nem az a kérdés, hogy Uram, adjál nekem lelki ajándékokat, meg hogy na, milyen lelki ajándékot adtál nekem, hanem úgy megyek oda az Istenhez, hogy a közösségünkért imádkozom, hogy Uram, adjál minél több lelki ajándékot Gabikának, vagy Hannának, vagy Eszternek, hogy Zsoltnak, és imádkozunk egymásért, hogy Uram, segíts, hogy segíts, hogy én tudjam őt bátorítani. És adjál a gyülekezetünknek minél több lelki ajándékot, és így imádságban hordozunk egymást, és figyeljük, hogy hogyan munkálkodik az Isten. Ez tehát az emberi oldalnak a másik része. Tehát a szeretetben való kitartás és az imádság azért, hogy lelki ajándékokat felismerjük és használjuk itt a közösségben. Azt mondja itt Isten igéje, hogy úgy szolgáljunk, hogy aki ezt az Istentől kapott erővel végzi. Én nem szeretnék egy új liturgiai elemet bevezetni a gyülekezetbe, meg otthonatokba se, de azt mondom, hogy én úgy szeretném élni az életemet, hogy bármit teszek, akkor megállok, és azt mondom, hogy Istenem, én oda tudom adni önmagamat, azt a kicsit, ami én vagyok. Tudod, hogy ez nem elég. Kérlek, töltsél be engem a te lelkeddel, és áld meg, és sokszorozzad meg. És tegyétek ezt minden szolgálatnál, akár a dicsőítésben, akár a takarításban, akár a gyerekmunkában, bármiben szolgáltok. És szeretném ezt aláhúzni egy erős példával, ami engem különösen bátorított erre, hogy ezt így tegyem. Ez pedig a Lukács 9-ben van, egy jól ismert történet, és Jézus Krisztussal történt meg, amikor az 5000 embernek a megvendégelése volt, és tudjuk azt, hogy azt mondja az ige, hogy 5 kenyér és 2 hal volt az 5000 embernek a ellátására. Hát ez nem sok. De mondhatnám azt, hogy ha most magunkba nézünk, Szombathely 80 000 emberének a felévaló szolgálatba, hát nagyjából ugyanennyi az, amik nekünk van lehetőségünk és tehetségünk. És Krisztus, ugye ő, mint Isten küldöttje, folyamatosan lélekkel telve élte az életét, hát ő nyugodtan mondhatta volna, oda ment volna az 5 kenyérhez, meg a 2 halhoz, és akkor azt mondja, hogy na hát akkor legyen belőle mondjuk 5000. Hát mibe került volna ez neki? És mit tett Jézus? Nézzétek csak meg, hogy mit tett. Azt tette, hogy vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte és a tanítványnak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Tehát Krisztus is, amikor itt járt a földön, akkor amikor ő szolgált, az atyára tekintett, és nem egyfajta olyan, tehát itt is, mint a Péteri levél, hogy is fejeződik be, hogy minden Isten dicsőségére legyen. Tehát Jézus, hogyha ezt megtette volna, ezt a kenyérszaporítást ott így, akkor tanítványok ámultak volna, hogy na hát itt micsoda szupermen ez a Jézus. De ő Isten föltekintett, megáldotta ezt az 5 kenyeret és 2 halat, és aztán adta tovább. Ez az, amit még mi tudunk tenni, ez az emberi oldal, hogy mindenben, amikor ott vagyunk, és azt mondom, nem egy liturgiai elemez, de mégis azt mondom, hogy minden szolgálat előtt fontos, hogy ez a lelkület legyen bennem, mert ekkor tud megvalósulni egyedül az, amit itt olvasok, hogy mint aki azt isteni erővel végzi. Tehát úgy szeretném tenni a szolgálatomat, mint aki azt isteni erővel végzi. Ki is szeretném ezt fejezni, Isten előtt, és az emberek előtt, de kérem is, hogy töltse be az Úr, az ő lelke által azt az ajándékot, és az ajándék működjön, és így növekedjen a gyülekezet. Hát én nagyon vágyom arra, és azt gondolom ti is, hogy a mi gyülekezetünk egyre inkább ilyen legyen. Hogy egyre inkább olyan legyen, hogy lelki ajándékok megmutatkoznak, és észreveszük az isteni erőknek a munkáit. És egyébként egy ilyen gyülekezetben megtérések vannak, szabadulások vannak, gyógyulások vannak, csodák vannak. És tehát félreérthetetlenül észrevehető azt, hogy Isten munkálkodik, hogy erre vágyunk. Ez tehát az kell, hogy engedjük az emberi oldal ezekben az ajándékokban, engedjük azt, hogy Isten lelke rajtunk keresztül áradjon. Ez szükséges a szeretetnek a légköre, szükséges az imádság, és szükséges az, hogy, a szolgálatunkat úgy végezzük, mint aki azt isteni erővel teszi. Én szeretném, hogyha most imádkoznánk, úgy imádkoznánk, hogy a gyülekezetért imádkoznánk, hogy a gyülekezet ajándékai ki tudjanak teljesedni. Imádkoznánk egymásért, imádkoznánk azért, hogy a szeretet légköre az még erősebb legyen, és hogy stabil legyen a közösségben. Úgyhogy most kérlek benneteket, hogy ugyanúgy, ahogy az előbb imádkoztunk, ketten-hárman forduljunk össze, és kiáltsunk az Úrhoz, és valljuk meg az Úrnak azt, hogy igen, mi elkötelezzük magunkat a kitartó szeretet mellett. És imádkozzunk a gyülekezetért, és benne azokért az emberekért, akiket eléd hoz az Úr, hogy az ajándékok kiteljesedhessenek, és utána pedig, vagy a következő időszakban, hogyha nyitott szemmel járunk, akkor látni fogjuk mindennek a gyümölcsét. Úgyhogy így menjünk most tovább imádságban, és majd a végén szeretném én egy imádsággal befejezni, illetve egy éneket fogunk énekelni, ami meg egy közös imádságunk lesz, ami erről fog szólni, de most előtte akkor ketten-hárman forduljunk össze, és így álljunk oda az Úr elé.